A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltság halálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, örökkön örökké. Ámen. Szeretett kelenföldi testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, lassan a báli szezon a végéhez ér, és szerdával megkezdődik a bőti időszak. A bálozás sokféle gondolatot vet fel bennünk, mindenek előtt azon gondolkodik el az ember, hogy vannak, akik több tízezer forintot tudnak erre szánni, hogy egy-egy nevesebb bálon részt vegyenek, hogy az előkelőségek között megmutathassák magukat, hogy ők is az előkelék közé kerülnek. Ugyanakkor vannak, akik nemhogy bárra nem tudnak menni itt a székes fővárosban sem, hanem a betevő falatjuk is minden nap probléma. Aztán egy másik gondolat a bálokkal és a farsanggal kapcsolatban, hogy az ember talán azért is szereti ezt, mert mindannyiunknak, magunkat, keresztényeket is beleértve tele vagyunk vágyakkal. És ezeket a vágyakat olykor ilyen színpompás kellékekkel, álarcokkal kiélhetjük, hogy másik ént veszünk föl, rajzolunk magunkra, álarcokat veszünk magunkra, és megjátszhatjuk egy kicsit magunkat, azt, amit szerettünk volna esetleg az életben elérni. Tovább folytatva ezt a gondolatot, még az is lehet, hogy milyen jó, hogy vannak ilyen alkalmak, amikor megjátszhatjuk, hogy minden rendben van, hogy vidámak vagyunk, hogy mások vagyunk, azok lehetünk, akik szeretnénk lenni, mert lehet, hogy ott a mélyén az életünkben ugyanakkor tele vagyunk problémával, aggállyal, nehézséggel, és kompenzálunk ezáltal. De egyikünk sem mentes az alól, hogy olykor az életünkben eljönnek kritikus pillanatok, kritikus napok, nem szeretem napok, amikor kríziseket élünk át, és nem marad más, mint hogy térdre boruljunk, és Istenhez, Krisztushoz könyörögjünk. Uram, Jézus, könyörülj rajtam! Olyan kátyúba került az életem, hogy már csak te hozhatsz ki onnan. Olyan mélyre kerültem, hogy innen már nincs emberi segítség. Gondolok itt egy betegségre, vagy egy nem várt akármilyen eseményre, konfliktusra, vagy egy válsághelyzetre. Ilyen újra meg újra van minden ember életében. És akkor tanulunk meg újra térdre borulni, és csak annyit mondani, Uram, könyörülj meg rajtunk. Most ez a hét ugyanakkor nem csak a bálozáshoz kapcsolódik, hanem a Valentin naphoz, és a keresztények pedig most már 8 éve itt Magyarországon is a házasság hetét ünneplik ilyenkor. Különböző alkalmakon beszélünk arról, hogy a család és a házasságnak milyen fontos a szerepe, és hogy minden egészséges társadalomnak az alapja ez, a család és a házas élet. De ha őszinték vagyunk, a házas életnek is vannak konfliktusai, vannak harcai, van betegség, van csalódás, aggodalom a gyermekünk miatt, bármiféle más probléma. És eljuthatunk ott is oda, hogy bár családban vagyunk, de nem marad más, mint oda térdelni az ágyunk mellé, és Uram, csak most az egyszer könyörülj meg még rajtunk, segíts rajtunk, lendíts tovább bennünket, hozz ki minket ebből a völgyből, ebből a mélységből. Kedves testvérek, 50. vasárnapján most egy olyan epizódot fogok felolvasni, amelyben kétszer is elhangzik ez a mondat. Jézus, könyörülj rajtam! Így hallgassuk meg tehát az előírt igeszakaszt, amelyet feljegyezve találunk Lukács evangéliumának 18. fejezetében a 31. verstől kezdődően a következő képben. Jézus maga mellé vette a 12-t és így szólt. Felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfián beteljesedik mindaz, amit a proféták megírtak. Pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik. De a harmadik napon feltámad. Ők semmit sem fogtak fel ezekből, ez a beszéd rejtve maradt elődlük, és nem értették a mondottakat. Így, amikor aztán Jerikóhoz közeledtek, egy vak ült az út mellett és koldult. Amikor hallotta, hogy sokaság megy el mellette, kérdezősködött, hogy mi az. Mondták néki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el. De ő még inkább kiáltott. Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte, mit kívánsz, mit tegyek veled? Az így szólt, Uram, hogy lássak! Jézus ezt mondta neki, láss, hited megtartott. És azonnal megjött a szeme világa, és követte Jézust dicsőítve Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette Istent. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal. A te igéd igazság. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, a felolvasott epizódban kétszer is elhangzik a vak szájából, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Amikor most ezen a mondaton egy kicsit elgondolkodunk 50-ed vasárnapján, a bőti időszak küszöbén, akkor két gondolatot szeretnék a szívetekre helyezni. Az első gondolat a bevezető néhány vershez kapcsolódik, amikor Jézus bejelenti, mikor elindulnak Jerikó felé, bejelenti a tanítványoknak, hogy mi minden vár rá. Kinek tartjuk mi Jézust? Valóban merünk-e hozzá kiáltani, hogy könyörülj rajtunk, de milyen indítatásból? Mert istenségekhez, bálványokhoz sokan sokféleképpen folyamodtak az évezredek során. A pogány vallások is arról szólnak, hogy emberek leborulnak szobrok előtt, áldozatot hoznak ételben vagy éppen adományokban, és ezáltal várják, hogy az a bálvány segítsen rajtuk. Uram, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam, hogy benned ne egy bálványt lássa. Miért mondom ezt? Mert érdemes lesz majd otthon a károli fordítást elővennetek, testvéreim, és a kijelölt szakaszt abból elolvasni. Az új fordítás ugyanis egy kicsit már veszített az eredeti szövegnek az üzenetéből azáltal, hogy a passzív kifejezéseket, ige alakokat folyamatos igeként fejezi ki. Mert amikor azt olvassuk, hogy a pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik Jézust, akkor itt passzív alakokat olvasunk, azaz nem egyszerűen csak a sors, a vak végzet viszi Jézust a keresztre, hanem ez az úgynevezett, sokat emlegetett passzívum divinum, hogy Isten engedélyével, Isten végzésével, Isten rendelésével történt a mi megváltásunk, és ha ilyen formán fordulunk Jézusra, akkor egész más az indítatásunk. Nem egy bálványról van szó, nem egy szegény emberről, akit igazságtalanul elítéltek, nem olyan valakiről, akiről most ezért meg kell sajnálnunk, és majd megszakad a szívünk. Ezért volt egy kicsit tévedés szerintem a Passió című film, amely próbált az emberi érzelemre ráhatni, amikor olyan naturalisztikusan és az egész filmben át a vérfolyáson keresztül próbálta az embereknek megértetni nagypéntek borzalmát. Nem arról beszélek, hogy nem volt borzalom, de ha csak sajnálat van bennünk, ha csak tisztelet van bennünk egy ember iránt, akivel ilyen gonoszan elbántak, akkor nem értjük a lényeget, hogy ezt Isten engedte meg, hogy ezt Isten rendelte így, hogy ez Isten végzése volt, nem a vak végzet és a véletlen tette ezt Jézussal, épp azért, hogy mi is tudjunk erőt meríteni belőle. Hogy ahogy Isten kihozta Jézust a szenvedésből, a kereszthalálból, úgy tud bennünket is kihozni, tud rajtunk is megkönyörülni. Az az 50. vasárnapnál először ezt a gondolatot szeretném a szívedre helyezni, hogy egy kicsit tisztázzuk, hogy ki is számunkra ez a Jézus, akihez kiálthatunk, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam. Ő nem a sors, ő nem a vak végzetnek az áldozata, ő nem egy tragikus hős, régi világból, mondavilágokból, mint a görög mondavilágban lévő nagyhősök, vagy a római irodalomban lévő nagyhősök. Ő nem egy pogány, bálvány hős, akit sajnálnunk kell. Ő egy élő úr, aki úgy orr, hogy megismerte a világ szenvedését, fájdalmát, és ezért kiálthatunk hozzá bátran. Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam, hiszen te is tudod, hogy mi az, hogy szenvedés, betegség, nyomorúság, gyász, lemondás, konfliktus, válság, és sorolhatnám vég nélkül. Könyörülj rajtam! Te tudsz könyörülni rajtam. És csak te tudsz könyörülni rajtam. Ez az egyik, amit szerettem volna a szívünkre helyezni. Aztán folytatjuk a gondolatsort, mert magáról a gyógyításról is szeretném a másik gondolatot kiemelni, ahol szó szerint ez a vak fordul Jézushoz. Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Márk evangéliumából még azt is megtudjuk, hogy hogy hívták ezt a vakot. Bartimeusnak hívták. Ma már arra is van lehetőség itt Budapesten is elmenni olyan intézménybe, ahol az ember kvázi elképzelheti, beleélheti magát, hogy milyen is valóban vaknak lenni. Különböző termeken vezetik át az ember teljes sötétségben, és ott kell különböző tetteket megtenni, vagy hangokra figyelni és átélni, hogy valóban milyen vakságban, testi vakságban élni. Ennek a koldus Bartimeusnak valóban nem volt más reménye, mint egyedül Jézus Krisztus a világ ura. És valószínűleg hallott róla, hogy az emberek beszélték, hogy eljött egy gyógyító, egy messiás, egy olyan valaki, aki embereknek a gyengeségeit, embereknek a megkötözöttségeit, betegségeit tudja meggyógyítani, és most hallja, hogy arra jön Jézus, és torka szakadtából elkezd kiabálni. Most jött el az ideje, most jött el a lehetőség. Ő nem tud Jeruzsálembe menni, még kevésbé a templomtérre, vagy bárhova máshova, hogy Jézussal találkozzon, de most jött el a pillanat. Jézus itt fog eljönni, akiről beszéltek, hát megpróbálom és kiáltok hozzá. Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam! Az okos tanítványok már is intik, ne zavard a mester, hiszen zarándoklaton vesz részt, Jerikóba érkezik, majd innen megy fel a templomhegyre, Jeruzsálembe, az ünnepre, a Páska ünnepére. Ne terheld őt, tedd már ő elég csodát, maradj csendbe ott az útfélen, és annál inkább kiabál. Mint ahogy mi is eljuthatunk az életben ilyen ponthoz, amikor nem marad más, csak kiabálhatunk, kiálthatunk az Istenhez, és ez a másik, amit a szívetekre szeretnék helyezni, tudunk-e így kiáltani Bartimeushoz hasonlóan? Vagy csak olyan langyos keresztények vagyunk, imádkozgatgatunk, rendszeresen, természetesen, megszokásból, vasárnap eljövünk a templomba, elmondjuk a mi atyánkot, az esti imát, az étkezés előtti imát. Éltük-e már azt, hogy szívünkből, lelkünkből Jézus az egyedüli mentségünk, Jézus az egyedüli orvosunk és gyógyítunk, aki elé letérdelünk, és Bartimeussal együtt kiáltjuk. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Bartimeustól tanuljuk meg, bátorítson bennünket, hogy kiáltsunk, bátran kiáltsunk. És Jézus meghallgat bennünket. Jézus felemel bennünket. Jézus nem hagyja szó nélkül, válasz nélkül a mi kiáltásunkat. Drága testvéreim, az is nagyon elgondolkodtató, hogy ennek a vakkoldusnak, Bartimeusnak a kiáltása, ez a bizonyos kűrie, elejészon mé, így olvassuk a görögben, vagy mizere mei, ahogy a latinban olvassuk, könyörülj rajtam, a 4. században belekerült az istentiszteleti rendbe. innen van a kűrie rész az Isten tiszteletben. Igaz, hogy ennek a fordítása ma már egy kicsit másképp hangzik, Uram, irgalmaz, és most nincs időm erről beszélni, hogy irgalmazni, vagy azt mondani, hogy Uram, könyörülj rajtam, nem ugyanaz. Luther Márton azonban a szívünkre helyezi, hogy legyen példaképpé ez a Bartimeus, ami számunkra. Ő az imádkozás példaképe, aki mindent föltesz egy lapra, és kiállt Krisztushoz, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Mert azt mondja Luther, Isten az olyan koldusokat szereti, akik nem hagyják magukat elutasítani, visszautasítani, hanem kitartanak és bátran kiáltanak. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam is! Ámen. Imádkozzunk. Mindenható szent és örök Isten, áldunk téged itt templomod csendjében, 50. vasárnapján. Mi is hoztuk szívünket, lelkünket, testünket. Te tudod, hogy milyen gondolatokkal, örömmel, vagy éppen szomorúsággal, egészséggel, vagy éppen a testünkbe adatott tövissel vagyunk most itt a hajlékodban. Köszönjük ennek a vakkoldusnak a vakmerőségét. Nem is tudjuk igazán, hogy kik voltak vakok, akik láttak testileg a tanítványok, vagy inkább Bartimeus volt, aki igazán látott, jó lehet, testileg nem látott semmit, mert mert kiáltani, és te meghallgattad őt. Kérünk téged, Urunk, te is hallgass meg itt minden szívdobbanást, minden kérést, minden dicsőítést, amelyet itt a te hajlékodban elrebegünk, elmondunk, vagy amit a belső szobánkban térden állva mondunk el. Mi is megszólítunk, Urunk, Úr Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam is. Ámen. Az örökkévaló királynak, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, övé a dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen. Szeretett testvéreim, örömmel hirdetem, hogy keresztelőre kerül sor. Énekeljük a 284-es kitűzött éneknek az első versét.